Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Sámuel próféta első könyvéből olvassuk, a 14. rész első 15 verséből. Sámuel próféta első könyvének 14. részében az első verstől a 15. versig így szól hozzánk az írott ige. És történt egy napon, hogy Jonatán, Saul fia, azt mondta szolgájának, aki az ő fegyverét hordozza vala. Jöjj, menjünk át a filiszteusok előőrséhez, mely Amott túl van. De atyának nem mondá meg. Saul pedig Gibea határában a gránátfalat tartózkodék, mely Migron nevű mezőn van. És a nép, mely vele volt, mintegy 600 ember volt. És Ahija is, ki Silóban az efódot viseli, fia Akitóbnak, az Ikábó testvérének, Fineás Finájnak, aki az úr papjának Élinek fia volt. És a nép nem tudta, hogy Jonatán eltávozék. A szorosok között pedig, melyeken keresztül akara menni Jonatán a filiszteusok előőrséhez, volt egy hegyes kőszikla innen, és volt egy hegyes kőszikla túlfelől. Az egyiknek Bocéc, a másiknak Sené volt a neve. Az egyik sziklacsúcs északra volt, Mikmás átellenében, a másik délre, Géba átellenében. És mondta Jonatán a szolgának, aki az ő fegyverét hordozá, jöjj, menjünk át ezeknek a körülmetéletlenek erőőrséhez, talán tenni fog az úr érettünk valamit, mert az úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy pedig kevés által szerezzen szabadulást. A fegyver hordozója felele néki, tégy mindent szíved szerint. Indulj neki, íme én veled leszek, kívánságod szerint. Jonatán pedig mondta, nosza, menjünk fel az emberekhez, és mutassuk meg magunkat nekik. Ha azt mondják nekünk, várjatok meg ott, míg odaérkezünk ti hozzátok, akkor álljunk meg a helyünkön, és ne menjünk fel ő hozzájuk. Ha pedig azt mondják, jertek fel mi hozzánk, akkor menjünk fel, mert az Úr kezünkbe adta őket. Ez legyen nékünk a jel. Mikor pedig megmutatták magukat mindketten a filiszteusok előőrsének, mondának a filiszteusok, íme a zsidók kiődögélnek a barlangokból, ahova rejtőztek. És szólának némelyek az előőrs emberei közül Jonatánnak és az ő fegyverhordozójának, és mondák, jertek fel mi hozzánk, és valamit mondunk nektek. Akkor mondta Jonatán az ő fegyverhordozójának, jöjj fel utánam, mert az Úr Izrael kezébe adta őket. És felmászott Jonatán négy kézláb, és utána az ő fegyverhordozója. És hullanak vala Jonatán előtt, és fegyverhordozója is öldökölt utána. És az első ütközet, melyben Jonatán és fegyverhordozója mintegy 20 embert öltek meg, egy holt földön egy fél barázda hosszányin volt. És félelem támadt a táborban a mezőn, és az egész nép között az előőrs és a dúló sereg, azok is megrémültek, és a föld is megrendült, és Istentől való rettegés lőn. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg most fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei atyánk a Krisztus által, köszönjük néked, hogy ma is téged imádhatunk itt a templomban. Elsősorban nem magunk miatt jöttünk, most sem. Nem is azért, hogy egymással találkozzunk, hanem elsősorban mindenek fölött azért, hogy hódoljunk te előtted, aki teremtetted ezt a mindenséget, aki gondját viseled, aki lehajoltál hozzánk, és Jézus Krisztus által utat készítettél magadhoz, hogy a tiéd lehessünk örökre, hogy kegyelmezzel nekünk, és visszafogadjál magadhoz. Köszönjük te néked, hogy te vagy az Ura ennek az egész mindenségnek, az egész történelemnek. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged szentségedben, imádhatunk téged hatalmadban, igazságodban, jóságodban. Köszönjük néked minden tökéletességedet, melyet elénk ragyogtatsz az igéből. Áldunk, hogy bármikor csak felolvassuk a Bibliát, a te fényed ragyog reánk. Köszönjük te néked, hogy neked minden lehetséges. És köszönjük néked azt, hogy ezt láttattad velünk az elmúlt alkalommal is. és ma is láttatni akarod velünk a te végtelen hatalmadat és szeretetedet, hogy bízunk benned. Hiszük, hogy meg akarod nyerni magadnak a szívünket, az egész életünket. Azért ragyogtatod ránk a dicsőségedet az ígén keresztül, hogy magadhoz vonzál minket, és magad mellett tartsál bennünket. Minden hétköznapunkban, minden ünnepnapunkban, sőt az örökké valóságban is. És azt akarod, hogy ne csak közeledbe legyünk, hanem szeressünk téged, és imádjunk téged, bízunk benne gyermeki szívvel. Kérünk, hogy ezt a hitet, ezt a szeretetet, ragaszkodást gerjeszt föl a mi szívünkbe ma is. És add, hogy így tudjunk együtt lenni ebben az órában. Így tudjuk engedni, hogy a szívünket átmozgassad, átgyúrjad, átvizsgáljad. Kérünk, formálj bennünket, hogy jobb szolgáid lehessünk aztán. Kimenve a hétköznapi élet forgatagába, tudjunk téged tanúsítani, rólad beszélni, tudjunk felőled bizonyságot tenni az embereknek a szavainkkal is, meg életünkkel is. Segíts, hogy téged dicsőítőbb legyen az életünk. Munkálkodj bennünk is, Urunk. Köszönjük néked, hogy az elmúlt héten velünk voltál, köszönjük minden áldásodat, testi-lelki ajándékaidat, melyekre nem szolgáltunk rá. Köszönjük kegyelmes szeretetedet, hogy hordoztál minket. Kérünk, áldj meg most bennünket, és áldj meg minden templomot, minden gyülekezetet, ahol a te igéd hirdetetik, és rajta keresztül felragyog a te dicsőséged. Köszönjük, Atyánk, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Énekeljük, testvéreim, ige hirdetés előtt a 152-es dicséretünket. A 152. dicséretünk így kezdődik. Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked. Isten tiszteletünk alapigéjét Sámuel próféta első könyvéből, a 18. rész első 9 verséből olvasom. Leülve hallgassátok Isten írott igéjét. Sámuel próféta első könyve 18. részéből az első 9 vers így szól hozzánk. Miután pedig elvégezte a Saulullal való beszélgetést, a Jonatán lelke egybefort a Dávid lelkével, és Jonatán úgy szerette őt, mint a saját lelkét. És Saul magához vette őt azon a napon, és nem engedi, hogy visszatérjen atya házához. És szövetséget kötének Jonatán és Dávid egymással, mivel úgy szerette őt, mint a saját lelkét. Jonatán levette felső ruháját, mely rajta volt, és Dávidnak adta, sőt, hadi öltözetét is, saját kardját, íját és övét. És elment Dávid mindenhová, ahová Saul küldte, és magát eszesen viselte. És Saul a harcosok fölé tevé őt, és kedveslőn az egész nép előtt, és Saul szolgái előtt is. És amint hazafelé jövének, mikor Dávid visszatért, miután a filiszteusokat leverte, kimentek az asszonyok Saul király elé Izraelnek minden városaiból, hogy énekeljenek és körben táncoljanak dobokkal, vigassággal és tomborákkal. És énekelni kezdének az asszonyok, kik vigadozának és mondának, megverte Saul az ő ezrét, Dávid is az ő tízezrét. Saul pedig igen megharagudott, és gonosznak tűnt az ő szemei előtt ez a beszéd, és mondta, Dávidnak tízezret tulajdonítanak, és nekem tulajdonítják az ezret. Így hát már csak a királyság hiányzik neki. Saul azért attól a naptól kezdve rossz szemmel néz vala Dávidra, sőt azután is. Kedves testvéreim, elmúlt vasárnap láttuk, hogy Isten megdicsőítette magát Dávid által, amikor ő benne vízva Dávid legyőzte a nálánál sokkal erősebb Góliátot, és ebből a személyes párviadalból aztán egy nagy győzelem bontakozott ki, mert nem csak Dávid győzte le Góliátot, hanem a zsidó sereg fölbátorodva legyőzte a filiszteusok támadó hadseregét. Az egészben láttuk, hogy Isten milyen hatalmas, hogy erősítette meg ezt a fiatal embert, Dávidot, és hogy adott győzelmet az ő népének. Megtudhatta, ahogy mondta Dávid, Izrael és az egész világ tulajdonképpen, hogy Izraelnek istene létezik, és nagyobb Isten, mint a filiszteusok istenei, akikben hát Góliát is, meg a népe is bízott. Tehát az Úr dicsőségét láttuk elmúlt vasárnapon is, és most egy kicsit folytatjuk a történetet, mert miután Dávid győzött, ezek után Isten tovább vezetgette őt az útján, és a mai igében azt látjuk, hogy adott neki egy jó barátot, aztán adott neki egy jó beosztást is, adott neki népszerűséget is, és adott neki egy ellenséget is. És ezek olyan dolgok, amik által Isten ezt a fiatal embert csiszolgatta, fúrta, faragta, alakítgatta, mint egy az ő iskolájában tanítgatta őt. És nem csak őt tanítgatta, hanem rajta keresztül bennünket is hadd tanítgasson most Isten. Először is tehát Dávid a nagy győzelem után kapott egy jó barátot. Ez a jó barát Jonatán. Ez Saulnak a fia volt. Azért olvastam fel a kicsit előbbi történetet Jonatánnal kapcsolatban, mert kicsit nem árt, ha megismerjük őt, hogy milyen ember volt, milyen hívő ember volt ő is. Ő volt Saul királynak a fia, az első szülött fia, mint megtudjuk az igéből, tehát ő herceg volt tulajdonképpen, és ő volt a trónörökös, papírforma szerint. És azt olvassuk, hogy amikor ez a Jonatán ott volt az apja mellett, és hallotta, hogy Dávid miket mond az apjának, megkedvelte ezt a nálánál valószínűleg pár évvel fiatalabb Dávidot. És Dávid is megkedvelte őt. Azt olvassuk itt az igében, hogy nagyon szépen olvassuk, hogy a lelkük egybefort. Egybefort a lelkük. Gyönyörű kifejezés ez, és nagyon szépen leírja azt a két férfi közötti barátságot, ami volt, kialakult. Elgondolkodtam azon, hogy ha már így egybeforradtak, hogy mi volt az, ami összeforrasztotta őket egymással, mi volt az a ragasztóanyag, ami összeforrasztotta őket egymással. Hát kétségtelen, hogy hát szimpatikusak lehettek egymásnak. Nagyjából, ahogy mondtam, hát körülbelül egykorúak lehettek, de hát mind a ketten azért még fiatal emberek voltak. Úgy látszik, hogy mind a ketten nagyon bátor emberek voltak, tetterős emberek voltak, ügyes emberek voltak, akik nem ismertek lehetetlent, de hát azért volt közöttük különbség is, hiszen Jonatán az a királynak volt az elsőszülött fia, Dávid meg egy egyszerű embernek volt a legkisebb fia, és hát nyilván ez egyik nagyon szegény volt, a másik nagyon gazdag volt, és ez trónörökös volt, a másik meg csak egy pásztorlegény. Hát nem igen voltak közös ismerőseik, Dávidot ekkoriban még alig ismerték, Jonatán már mindenki ismerte, szerették őt is. Lehettek volna, gondoljuk, riválisok, vagy könyörtelen ellenségek is egymással, de mégis mi kapcsolta őket egymáshoz a kölcsönös szimpátián túl, és azt hiszem, hogy ez az élő Istennek a tisztelete, a szeretete, az iránta való bizalom volt. Azt olvassuk, hogy ugye ott van Saul a táborban, biztos ott volt mellette Jonatán is, mint trónörökös, és nagyon kiváló harcos, katona, és hát amikor Dávidot ugye oda citálta maga elé Saul, még a Góliáttal való párviadala előtt, akkor ottan Dávid milyen szép bizonyságot tett Istenről, meg az ő Istenbe vetett bizalmáról. És hát ezt Jonatán hallhatta, és aztán utána is, amikor a győzelem megvolt, hát még mielőtt a párviadal megtörtént volna, ugye ott is volt Dávidnak már magán a harcmezőn is egy nagy bizonyságtétele Istenről, hogy Góliátnak bizonyságot tett Istenről, hogy Isten most le fogja őt győzni, és a kezébe fogja adni. Hát Jonatán ezt is hallotta, és aztán utána a párviadal után megint Saul elé keveredett ugye Dávid, mint győztes, és annak a beszélgetésnek is tanúja lehetett Jonatán, és látta, hogy ez a Dávid, ez egy istenfélő ember, ez egy hívő ember, ez szereti az Urat. És az Úr vele van, ugyanúgy, ahogy vele is. És azt hiszem, testvérek, hogy ez egy olyan komoly összekötő kapocsolt közöttük. Mind a ketten ugyanabba az Istenbe bíztak, ugyanazt az Istent szerették. Láttuk itt a korábbi történetből, amit felolvastam, hogy tett bizonyságot a fegyver hordozójának ez a Jonatán is. Amikor beszél neki, azt mondja, hogy talán tenni fog az Úr érettünk valamit, mert az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy kevés által szerezzen szabadulást. Így indult ő is egy túlerő ellen tulajdonképpen, fölfelé harcolva egy keskeny szikla ösvényen tulajdonképpen, ahol szinte négy kézláb mászott fölfelé, és közben ottan felülről lefele jöttek a filiszteusok szembe, és hát ők győztek ezen az egész kis hegyi szakaszon. Szóval az Úrban bízott ő is, és Dávidba is ugyanezt látta, és azt hiszem ez volt, ami összeforrasztotta őket egymással. Baráti szövetségbe. Azt olvassuk is az igében, nem csak a lelkük forrt össze, hanem szövetséget kötöttek egymással. Azt mondja, szövetséget kötni, ez az eredeti héber szövegbe szövetséget vágni. Így fejezték ki a zsidó emberek, mert közöttük is az volt a szokás, amit araboknál is lehetett látni abba az időben, hogy ha két ember szövetséget kötött egymással, vagy két nép képviselője, akkor egy állatot ketté vágtak, valamilyen üszőt vagy valamit, vagy madarakat ketté vágták őket, letették a két oldalra az egyik részét és a másik részét, és közötte elmentek. Így szövetséget vágtak tulajdonképpen. Azt fejezte ki ez a szertartás, hogy ha valamelyikük megszegné a szövetséget, amit kötnek egymással, akkor így hasítsák őt is ketté. Tehát ma egy ilyen halálos büntetést vettek, hogy így mondja, magukra. Ha megszegnénk ezt a szövetséget, akkor ez történjen velünk. Teljes mértékben elkötelezték itt magukat egymás mellett, és ez egy szent dolog volt azokban az időkben is, meg hát mind a mai napig a szövetség az egy szent dolog, és ez mindennél erősebb is volt, egyébként közöttük kitartott minden körülmények között, majd látni fogjuk, egészen Jonatán korai haláláig kitartott ez a szövetség kettejük között. Akkor is Dávid mellett állt Jonatán, amikor az apja Saul nagyon ellene volt Dávidnak. Ez a szövetség, ez egy nagyon komoly dolog volt. És a szövetség kötés, azt olvasjuk itt, hogy azzal járt, hogy Jonatán átadta Dávidnak felső ruháját, átadta ez a köntöse tulajdonképpen, átadta neki a hadi öltözetét, és átadta a kardját, az íját és az övét is. Ezek a hercegi öltözetének voltak tulajdonképpen az alkotó része, és ez egy jelképes cselekedet volt, mert azt fejezte ki, hogy Dávidban Jonatán fölismerte a következő királyt, és teljesen lemond az ő királyi méltóságának a címeiről. Olyanok ezek az eszközök, meg ruhadarabok, mint nekünk a korona volt a királynál, vagy a királyi palást, vagy az országalom, a jogar. Ha ezt átadta Jonatán Dávidnak, ez azt jelentette, hogy lemond a javára a királyságról, a trónról. Mert fölismerte azt, hogy Dávid lesz a király, és Dávid pedig elfogadja ezeket az eszközöket, mert ő meg tudta, hogy őt már Sámuel próféta ugye királlyá kente, és Isten őt királyként akarja látni. Itt is látszik az, hogy mind a két férfiben olyan Isten félelem lakott, hogy mind a ketten Isten akaratát tartották a legfontosabbnak. Dávid is elfogadta, hogy őt Isten királyá tette, de Jonatán is elfogadta, hogy Isten Dávidot tette király, és nem ő fogja majd a trónon követni az apját. Isten félelem lakott ezeknek a férfiaknak a szívébe, és ez volt köztük az összekötő kapocs, testvéreim. Dávid minden esetre, hogy így mondjam, elszállhatott volna attól, hogy a király fia vele, a trónörökös vele barátkozik. De úgy tűnik, hogy nem szállt el ettől az agya, ahogy szokták ma mondani, hanem megmaradt alázatban és csendességben az Úrral. Na most mit akarok ebből kihozni? Azt akarom kihozni, hogy Isten megajándékozhat bennünket jó barátokkal, vagy egy jó baráttal. Most mindegy férfi, nő, egy keresztjén lehet neki olyan hívő barátnője, vagy barátja, akivel igazából az Úrba vetett, Jézus Krisztusba vetett hit, az ő szeretete, a neki való engedelmesség köti össze. Ez a legkomolyabb ragasztó, ami egy vagy két ember között ugye, ott lehet. Ez egy nagyon erős, nagyon mély kapcsolatot hoz ez magával, ez a fajta közös hit. Ugyanabba az Istenbe, ugyanaz a tisztelet, ugyanaz a szeretet iránta, ugyanaz a ragaszkodás, ugyanaz az engedelmesség. Aki így van, az nem lehet magányos ember, az előbb-utóbb barátnőre talál, vagy barátra talál, akiben ugyanezt fedezi fel. De kérdés, hogy mi kikkel keresünk egyáltalán barátságot. Ilyenek-e a mi barátnőink, vagy barátaink? Ezt érdemes elgondolkozni rajta, mert Jonatán egy ilyen embert választott, és Dávid egy ilyen embert fogadott el barátjának. És nekünk is meg kell nézni, hogy a mi barátnőnk vagy barátunk az valóban hívő ember? Valóban Isten félő ember? Valóban szereti az Urat? Valóban Jézust akarja teljes szívével követni? Akkor jó. Ha nem jó, nem ilyen a másik, vagy én nem vagyok ilyen, de most a másikra koncentrálok, ha ő nem ilyen, akkor abból nem nagyon lesz valami jó dolog. Ugye azt látjuk, hogy a Szentírásban például Salamon király, Dávidnak a fia, nagyon komolyan inti az ő fiát, illetve hát minket is, meg mindenkit, hogy kerülje az istentelen embereknek a barátságát. Kerülje, mert az istentelen emberek megrontják a hívő embert. A barátságukból annyira hatása alá tudják vonni, hogy nem a hívő fogja őket hatása alá vonni, hanem ők fogják őt hatásuk alá vonni, és elsodorják az Úrtól. Nagyon sok ilyen intést olvasunk a példabeszédek könyvében, hogy mondja Salamon a fiának, hogy kerüljed ezeket az embereket, rossz hatással vannak reád, elsodornak téged, kételkedést támasztanak benned, erkölcstelenségbe visznek, olyan dolgokat gondolsz, mondasz majd a hatásukra, amit nem kellene. Keressed az Isten félő embereknek a társaságát és barátságát. Jonatán egy ilyen embernek a barátságát kereste. Mi is az ilyen emberekét keressük, és fogadjuk el, ahogy Dávid elfogadta Jonatán közeledését, mert hitet látott ő benne. Persze, hadd mondjak még valamit, mert ez a földi barátokon túl, testvéreim, nekünk lehet egy másik nagy barátunk is, és ez igazából az Úr Jézus maga. Az Úr Jézus lehet a mi barátunk. Egyszer ő mondta a tanítványainak, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint hogy életét adja a barátaiért. És Jézus az életét adta a barátaiért. Jézus a barátainak nevezte a tanítványait. És kifejezte azt, hogy akik bíznak ő benne, azok tudhatják, hogy Jézus annyira szeretett engemet, hogy meghalt értem, és ő mindenkinél jobban szeret engemet, és én nyugodtan elfogadhatom az ő barátságát, és viszonozhatom az ő barátságát. Van a Bibliában egy ember, akit Isten barátjának nevez a Szentírás, Jakab levelében, ez Ábrahám. Ábrahám az Isten barátjának nevezteték. Ábrahám is megértette, hogy Isten mennyire szereti őt, és viszonozta Istennek a szeretetét. És így egy baráti, hogy így mondjam, viszony alakult ki Isten és ő közte. És Jézus is ugyanezt várja tőlük, hogy ha mi megértjük, hogy ő mennyire szeret minket, fogadjuk el és viszonozzuk. És mit mondott Jézus? Ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit mondtam nektek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ha hiszünk Jézusban, és azt tesszük, amit ő mond, akkor ezzel viszonozzuk az ő barátságát. És így alakul ki, és így erősödik meg közte és köztünk is egy lelki, baráti viszony. Olyan barátunk van, akiről egyébként egy ének is szól, szoktuk is énekelni, talán ebben múlt héten is énekeltük. Ó, mi hű baráta Jézus! Hordja bűnünk, bánatunk, mi dicsőség, hogy nevében Istenhez fordulhatunk. Tanít Isten bennünket mindig a barát által. Dávidot is tanította, de egy istenfélő barátot rendelt mellé, és Dávid ezt elfogadta. Mi is figyeljünk erre, hogy kivel barátkozunk. Isten formálni akar bennünket is az ő iskolájában egy barát, egy istenfélő barát vagy barátnő által is. Na de kicsit tovább lépek. Dávid nem csak egy jó barátot kapott Isten iskolájába, hanem kapott egy magas beosztást is. Hiszen azt olvassuk, hogy Saul magához vette a győzelme után, és nem eresztette haza. Ugye korábban láttuk a Bibliában, hogy így írja a próféta, hogy ahol látott Saul egy erős vagy bátor férfit, azt magához fogadta. Rögtön a testőrségébe, vagy a legbizalmasabb katonái közé fogadta az ilyen embereket. Dávidot se eresztette haza. Fiatal ember volt, de látta, hogy milyen istenfélelem és milyen bátorság és erő lakik ebbe a gyerekbe, milyen ügyesség. Ott tartotta maga mellé, sőt, a harcosok fölé emelte. Hát, ha nem is főparancsnok lett, mert Ábner volt a főparancsnok Saul mellett, de ő is egy, hogy mondjam, felső vezető lett a katonaságnál. Katonai felső vezető lett Dávidból, hirtelen. Rendkívüli beosztás egy pásztor gyereknek, akit egyébként királlyá kentek, de ezt nem tudják róla, csak a családtagjai, Sámuel és az úr. Hát most Saul ilyen magas pozícióra juttatta, ebbe a beosztásba emelte, lett valakivé, sokan megirigyelhették. Hát ki nem álltak ugye Góliát ellen harcolni, ez nem tetszett nekik. Most aztán irigykedhettek Dávidról, hogy egyszerűen milyen magas polcra jutott, bekerült a király bizalmasai közé, a testőrség tagja lett, a minisztériumba került, felső vezető lett. Hát Eliábnak is, a bátyának is megnyúlhatott az orra, kissé, meg a többieknek is. De hát akkor is Saul oda tette Dávidot, és Dávid ezt elfogadta, nem magát tolta ebbe a pozícióba, hanem Saul tette oda, sőt, mi tudjuk, hogy az Úr tette oda. Az Úr tette oda, az Úr emelte ebbe a pozícióba. Mert úgy van, testvérek, ahogy itt olvassuk a Sámuel könyvének a legelején, hogy aki az Úrnak dicsőséget ad és tisztességet ad, annak az Úr is dicsőséget ad és tisztességet ad. Aki őt fölemeli, azt ő is fölemeli cserébe. Hát Isten emelte végül is Saul keze által Dávidot abba a magas pozícióba, magas beosztásba, ahova jutott. És látjuk, hogy Isten, hogy, ha megfigyelitek, hogy emelgeti Dávidot egyre magasabbra. Nem Dávid volt az, aki állandóan magasabbra tört, nem egy karrierista volt, aki állandóan azt nézte, hogy hogy tudná már elérni a királyi trónt, ha már egyszer királlyá kenték, hanem hagyta magát vitetni. Hagyta magát sodortatni az Úr hatalma, az Úr ereje által. Ő csak a testvérének hozott egy kis ételt, meg hírt akart vinni haza. És erre ott van ez a Góliát. Az Úr indítja, hogy szálljon szembe vele, szembeszáll vele, legyőzi, és utána hirtelen a kis pásztorgyerekből nem is kell neki hazamennie, rögtön szinte fölemelik valami katonai vezetővé. És bekerül, majd látjuk, még a király családjába is. Hát Isten kezdi őt fölemelni, de nem túl gyorsan emeli föl, hanem szép lassan. És azt hiszem, testvérek, hogy amikor Dávid bejutott ebbe a pozícióba, hogy ilyen katonai vezető lett, akkor megint nagy kísértése támadhatott, hogy rögtön ilyen nagy arcá váljon. Hogy most már én milyen nagy ember lettem. És akkor kezdje ezt, hogy én már vagyok valaki, és lenézek másokat. De úgy tűnik, testvérek, hogy Dávid ennek a kísértésnek ellene állt, sőt, azt olvassuk, hogy mindenben engedett Saulnak. Mindenhova elment, olvassuk, ahova Saul küldte. Mindent, hova elment, és mindent megcsinált, amit Saul kért tőle. A királynak engedelmes volt. A hatalmasságnak, amit Istentől valónak látott, engedelmes volt. Azt olvassuk, hogy bölcsen viselkedett Saul szolgái között. Amikor a szolgák között volt, ott se pöfeszkedett, hogy ő kicsoda, meg micsoda, hanem ott is valószínűleg ezekkel is kedvesen, szeretettel beszélt, nem járatta le a főnököt, nem szólt Saul ellen, és azt olvassuk, hogy megkedvelték még Saulnak a szolgái is, beosztotta is. Sőt, azt olvassuk, hogy az egész nép előtt kedves lett. Az egész nép előtt kedves lett Dávid. És ennek az egész népszerűségének, vagy elfogadottságának nem az volt az oka, hogy ő valami nagyon csalafinta módon viselkedett, és ezt kivívta magának, hanem egyszerűen ő Istenre figyelt, Istennek engedelmeskedett, és Isten ilyenné tette őt az emberek között. Megláttak benne valamit. Meglátták a szeretetét, a békességét, a bölcsességét, a kedvességét, az Istenfélelmét, az alázatát. És növekedett az Isten és emberek előtt való kedvességben, ahogy később az Új Szövetségben más valakiről olvassuk. Tehát az történt Dáviddal, amit éppen a Sámuel prófétának az anyukája mondott a himnuszában, hogy az Úr az alázatosakat fölemeli. És amikor Isten fölemelte őt, akkor ő ebbe a helyzetben nem fuvalkodott fel, hanem ott is alázatos tudott maradni. És továbbra is Istenre figyelt, ebbe a magas pozícióba is. Nem könnyű dolog ez. Tehát, hogyha ilyen helyzetbe jut valaki, akkor sokszor látjuk, hogy a hatalom, amikor valakinek hatalom jut a kezébe, mindjárt megrészegedik tőle. Vagy nem, hanem is mindjárt előbb-utóbb. És akkor megbolondul szinte. A hatalom az veszélyes dolog. Még ott voltam annak idején, amikor a Dunamelléki Egyházkerületben püspökváltás történt a rendszerváltáskor. Ott voltunk a Rádai kollégiumban, díszteremben, és ott összegyűlt az összes lelkész, aki volt, és akkor a püspökünk volt dr. Tóth Károly, aki ilyen mindenféle kommunista szervezetekben is benne volt, azon túl, hogy egyházvezető volt. Egyébként nem volt rossz egyházvezető, de a helyet le kellett váltani, és a helyére jött Hegedűs Lóránt. És akkor emlékszem, hogy ott némelyek ilyen kicsit cinikusan vigasztalgatták Tóth Károlyt, hogy püspök úr, ne aggodalmaskodjon, hogy most le kell magát váltanunk, mert a hatalom, mint tudjuk, az megrészegíti az embereket, és hát most megfosztjuk önt attól a valamitől, ami önt megrészegítette volna. Úgyhogy örvend ezen, hogy megszabadul ettől a jellemtorzító tehertől, a hatalomtól. Hát egy kicsit olyan kényszeredetten mosolygott Tóth Károly, aztán leköszönt. És helyére jött az akkor még egyébként igen alázatos Hegedűs Lóránt, akivel megint csak az történt, hogy kissé elszaladt vele a ló a hatalom alatt. Vagy a hatalom lóva elszaladt vele. Sajnos. Én mindig így van, hogy akinek a kezébe valami hatalom jut, kezd rögtön, és nem bírják megállni a kísértést, hogy a hatalomba is ott maradjanak az Úr előtt, alázatba járjanak, kedvesek legyenek az emberekkel, egyszer csak megközelíthetetlenné válnak, lenézik az embereket, pökhendiek lesznek, nem tudom, kinek gondolják magukat, és kész, elszalad velük a ló. Ismerjük ezt a jelenséget. Hát Dávid ezt kiállt a testvérek ebbe az iskolába, amiben ő járt, meg kellett ezt tanulni, hogy nem lehet így. Meg kell maradni az Úr előtt alázatban, mindegy, hogy valaki pásztora a mezőn, vagy királyi trónon ül, akkor is az Isten előtt alázatba kell maradnia. És ez a nagy lecke. Azért hadd juttassam itt eszetekbe megint Dávid fiát, aki ugye Jézus Krisztus, aki hogy megalázta magát. Mondja az apostol, hogy eljött és a keresztfának haláláig leszállott, ugye. Magára vette a bűneinket, azok büntetését. A poklokra szállott alá Krisztus, érettünk. És ahogy írja ott a Filippi levélben van ez a Krisztus himnusz, Krisztus leszállott, és utána mondja, de az atya mit csinált vele? Az atya fölemelte őt. Megdicsőítette, kihozta a sírból, fölemelte magához, a mennybe vitte. Oda ültette a jobbjára, teljhatalmat adott neki, az egész mindenség urává tette, úgy, hogy a mai fogadó igénk is mutatja. Ő az egész mindenségnek az ura, fölemelte őt az Úr. De Jézus olyan alázattal tudott járni, pedig akkor is az övé volt minden hatalom, hiszen ha akart, leprásokat gyógyított, meg tenger csöndesített, meg halottat támasztott, meg bármit meg tudott tenni, de mégis milyen alázatba járta végig az egész útját, pedig mindenható volt. Dávid őrá mutat előre, de mi nekünk is Jézusra kell visszamutatni, hogy akárkik is vagyunk a világba, testvérek, igazgató, vezető, lelkész, vagy nem tudom én micsoda, akkor is, testvéreim, meg kell tanulnunk az Úr előtti alázatban maradni. Mindegy, hogy kik vagyunk. Nagy lecke ez is. A harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni a történetünkből, hogy Dávid kapott egy rendkívül lelkes elismerést. Nem csak a beosztást kapott, hanem egy nagy dicséretet, sőt, nagyon nagy dicséretet kapott, amikor legyőzték a filiszteusokat, és jöttek vissza talán ebből, vagy itt talán egy következő csatából, jött vissza, akkor Izrael asszonyai, leányai, olvassuk, hogy kimentek az utcára, és táncoltak, és ilyen körtáncokat szoktak a zsidók táncolni abban az időben is, körtáncot lejtettek ott, és mindenféle hangszerekkel doboltak, csörögtek, és közben énekelték, hogy hát Saul is legyőzte a maga ezrét, Dávid meg a tízezrét. Vagyis hát Dávid nagyobb győzelmet aratott, mint Saul a király. Hát ez egy elég nagy elismerés volt, és nagy népszerűségre utal, bár testvéreim, hát nem akarom a zsidó asszonyokat itten nagyon kritizálni, de azért kritizálhatnánk őket egyébként. Mert volt egy másik ilyen nagy dolog, amikor Isten nagy győzelmet adott Izraelnek, és ott olvassuk a 2 Mózes 15-ben a Vörös-tengeri átkelés után, hogy Izrael asszonyai ugyancsak ilyen örömtáncot lejtettek és énekelgettek, de abban az énekbe Isten állt a középpontba. Nem Saul, itt meg Saul és Dávid, különösen Dávid, de nem az Úr, pedig az Úr adta a győzelmet, de ezek az embert kezdték dicsérgetni az Úr helyett, ezek az asszonykák. Úgyhogy kicsit, veszélyes dolog ezt, testvérek, tudom azt, hogy manapság mennyire mondják, hogy dicsérni kell mindenkit, mindenért, és az nagyon jót tesz neki, meg nem tudom. De van, azt hiszem, hogy van egy ilyen bolond dicséret is. Amikor téged az egekbe magasztalunk, de nem az Urat dicsőítjük. Pedig az Urat kéne dicsőíteni. Az Urat kell dicsőíteni. Mert te ilyen jó gyerek vagy, olyan jó gyerek vagy, ilyen jó ember, olyan jó ember, ilyen jó lelkész, ilyen jó földműves, ilyen jó kutató, ilyen jó nem tudom micsoda, elismerünk, hódolunk előtte, nagyszerű ember vagy. És ezzel adjuk szinte a felfúvalkodás a gőg alá a lovat. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy igen, igen, de hát az Úrnak adunk elsősorban hálát, és övé legyen a dicsőség azért is, hogy te ilyen vagy. Valahogyan meg kell tanulnunk Isten szerint való módon dicsérni, mert ez a fajta dicséret azért ez a Saul is legyőzte az ezrét, de te Dávid, te, a tízezredet is. Ez megint egy kísértés. Megint a gőgnek, a felfúvalkodásnak a kísértését hordozza, mert Dávidnak a gondolatait ez a dicséret nem az Isten felé terelte, hanem maga a dicséret a maga szövegével Dávidnak a figyelmét önmagára terelte, hogy milyen nagyszerű ember vagyok én, tényleg. Ha, de jó, én ilyen nagyszerű ember vagyok, ügyesebb vagyok, mint Saul. Kezdett volna megint felfúvalkodni, gőgössé válni, beképzelté válni. A dicséret is lehet, testvérek, egy kísértés, nagyon nagy kísértés lehet. És itt azt hiszem, hogy Dávid számára is ez volt, de Dávid ezt a kísértést is, hogy így mondjam, legyőzte. Majd látjuk itt a történetét tovább, hogy ott volt ez a kísértés, de Dávid megint csak megmaradt az alázatban. Megmaradt az alázatban. Az Úr előtt és az emberek előtti alázatban. Nem szállt el vele nem szaladt el vele a ló. Nem szaladt el vele a ló. Megint valami kitűnik abból, hogy Jézus is ilyen volt, hogy alázatos, már az előbb is utaltam erre, de most magunkra nézve, testvérek, lehet, hogy minket is lehet ezért azért dicsérgetni, meg is dicsérgetnek emberek, de tanuljuk meg, hogy továbbítjuk a dicséretet rögtön. Az az Úr miatt van. Az Úré legyen elsősorban a dicséret, a magasztalás. Ne magunknak zsebeljük be az alázatot, illetve a dicséretet, hanem tanúsítsunk alázatot az Úr előtt. És figyeljétek meg, hogy Dávidot egyébként itt egy kicsit korábban, ugye, amikor megérkezett még a táborba az Eliáb nevű testvére, hogy lehordta a sárga földig, hogy mit keresett te itt, minek jöttél te itt, de kire hagytad a juhokat, meg így, meg úgy. És Dávid ott se szállt el, hogy így mondjam, mert nem mondta neki, hogy te Eliáb, fogd már be a csőrödet, miről beszélsz itt. Ne velem veszekedjé, én csak ennivalót hoztam neked, az apám küldött ide. Múlt vasárnap beszéltünk erről a jelenetről. Hogy milyen alázatba tudott ott is maradni, csak beszélgetek, mondja a bátyjának. Csak beszélgetek. Beszélgetni csak lehet. Hogy lehet ezt, testvérek, hogy Dávidot dicsérték agyba főbe, és alázatos maradt. És amikor szitták, akkor is megőrizte a maga nyugalmát, és akkor is megmaradt abba a békességbe. Azért, testvérek, mert ő Isten előtt álló ember volt, és mindegy volt neki, hogy valaki a sárga földig hordja, vagy éppen az egekbe magasztalja, ő az valahogy ugye helyén maradt mindig, mert az Úrra figyelt. Nem attól függött, hogy most mit mondanak rólam az asszonyok, meg attól, hogy mit mondott rólam a bátyám, mert ha attól függ, akkor visszavág a bátyának. Itt meg, ha az asszonyoktól függ, fölfúvalkodik, de ő nem ezektől függött, hanem az Úrra tudott figyelni. És akár dicsérték az egekbe, akár lehorták a sárga földig, megmaradt békességbe. Ott maradt békességbe, mert az Úrtól függött. Jézusnál is látjuk ezt, testvérek. Jézusnak is voltak olyan pillanatok, hogy lehorták a sárga földig, mindent mondtak rá. Ugyanakkor voltak olyan pillanatok is az életében, amikor meg királya akarták tenni Izrael fölött. Amikor lehorták, akkor is tudott szelíd maradni. Amikor föl akarták emelni, ott hagyta őket. Elment közülük. De megmaradt azon az úton, amit ő neki az atya mondott, és nem billent ki a maga lelki egyensúlyából, békességéből. Ott maradt, mert ott volt mellette az atya. Nekünk is, testvérek, ott kell maradnunk, meg kell tanulnunk, ez is egy nagy leszke az Isten iskolájába, hogy megmaradjunk az Úrnál, akár dicsérnek az egekbe bolond módon, akár bolond módon a sárga földig lehordanak bennünket. Akkor ott az a kísértés, hogy visszacsapjunk, emitt az a kísértés, hogy legyünk valakivé. Nem. Maradjunk az Úr mellett, és tanuljuk meg az alázatot. És akkor békességet találunk a lelkünknek. Az utolsó dolog, amivel Isten formálgatta, meg alakítgatta ezt a Dávidot, az, hogy kapott egy irigykedő ellenséget. Hát nem csak egy barátot kapott, nem csak egy magas beosztást, nem csak dicséretet, népszerűséget, mindez formálta őt, mindebbe alakult az ő személyisége, az ő jelleme, hanem kapott egy Sault a nyakába, egy halálos ellenséget. Előbb-utóbb halálos ellenséget. Ugye hát Saulról is érdemes volna beszélgetnünk, mert korábban azt olvastuk róla, hogy amikor még az Úr vele volt, akkor mondtak rá ezt-azt, és azt írja róla a Biblia, hogy amikor bántották őt, úgy tett, mintha nem hallotta volna. Tudott úgy tenni, mintha nem hallotta volna, és túllépett azon a bántáson, amiben őt részesítették. De itt már az Úr nem volt vele, és nem tudott túllépni azon, hogy az asszonyok, ő neki kisebb győzelmet tulajdonítottak, mint Dávidnak. És föltámadt a szívébe az irigység, Dáviddal szembe, vagy a féltékenység, és aztán abból már egyenes út vezet a egyre nagyobb nehezteléshez, és a haraghoz, a gyűlölethöz tulajdonképpen. Hát ennek már itt Saul nem tudott ellenállni, de hát az biztos, hogy Dávidot, hát ő volt a főnöke. És ez egy olyan főnök alatt lenni, aki az ember rossz szemmel néz, és neheztel, és haragszik rá, tulajdonképpen gyűlöl, igyekszik ezt leplezni, de gyűlölet, ez nem egy könnyű helyzet azért. Ez nagyon-nagyon-nagyon megfigyelhető, testvérek, hogy Dávidot Isten ezzel a Saul által is így nevelte, tanította. Sokszor vagyunk mi is így, testvéreim, hogy Isten ad nekünk jó barátot, meg dicséretet, meg népszerűséget, meg jó beosztást, meg nem tudom, ezt, azt, amazt. De lehet, hogy kapunk olyan embereket is a nyakunkba, akikről úgy lemondanánk, de mégis ott vannak. Muszáj velük együtt lennünk. Muszáj a közelükbe lennünk. Lehet, hogy a főnökünk, vagy éppen a beosztottunk, vagy valaki, aki nagyon nem komál bennünket. De mégis ott van, és elkezd minket általa az úrtestvérek tanítgatni. Sokszor még azt mondom, jobban tanítgat, mint a barátaink által. Mert amikor az ilyen embernek az indulataival, meg a szavaival, meg a gondolataival találkozunk, testvérek, akkor mi sokszor lelepleződünk, hogy miféle indulatok vannak bennünk. Hogy legszívesebben visszaütnénk, mert bosszúállók vagyunk. Meg sokszor rájövünk arra, hogy mennyire sértődékenyek vagyunk, azért, mert végtelenül hiúk vagyunk, és mindennel meg lehet minket sérteni, valaki ferdén néz ránk, már megsértődünk. És rájövünk, hogy milyen haragosak vagyunk, és haragtartóak tudunk mi lenni. Rájövünk valahogy arra, hogy milyen bosszúállók vagyunk, milyen türelmetlenek vagyunk. Egy nehéz ember mellett az ember sok mindenre rájön, hogy mi lakik bennem tulajdonképpen. Mi van az én szívemben, és amikor ilyenekre rájövünk, akkor most mit csináljunk? Hát könnyű lenne azt mondani, hogy távolíts el Isten, vagy mi majd eltávolítjuk az illetőt az életünkből. Jobban teszünk, hogyha bűnbánatot tartunk először is. Azok miatt, a bűneink miatt, amikre egy ilyen ember mellett is rájövünk. Kell bűnbánatot tartsunk, oda boruljunk az Úr elé, Uram, bocsáss meg, látod, milyen vagyok? Ez lakik az én szívembe. Csak ide teszel egy nehéz embert, mindjárt kiderül, hogy mi lakik én bennem. Van kegyelemre szükségem. A bocsánatodat kérem a hiúságomra, a gőgömre, a türelmetlenségemre, a bosszúállásomra, a gyűlölködéseimre. Mert ez nem méltó hozzád. Jézus nem ilyen példát hagyott nekünk, ugye? Körülötte is voltak nehéz emberek. Ott volt Júdás is mellette, aki elárulta, és végig tudta Jézus, hogy ki lesz az, és hogy hordozta őt. De még a tanítványa is megnehezítették Jézus sorsát. Azt mondta, meddig szenvedlek még benneteket. Még azoknak, de azt ott voltak még a tanítványai kívül a halálos ellenségei körülötte. Akik állandóan árgus szemekkel figyelték, és kihegyezett füllel hallgatták, hogy mikor mond valamit, hogy elintézhessék. De Jézus mindezek közben nem vétkezett, tökéletesnek bizonyult, és szelídnek bizonyult, és alázatosnak bizonyult, és türelmes volt. Nem játszott el a sértődöttet, meg nem tudom kicsodáltott, meg a bosszúállót. Nekünk is ezt a példát hagyta Jézus, testvérek, és na, ha látjuk ezt, akkor a nehéz emberek még inkább oda küldenek Jézushoz. Nem csak azért, hogy bocsásson meg nekünk, hanem azért is, hogy belekapaszkodjunk, mert nélküle nem tudunk olyanok lenni, amilyennek lennünk kellene. Bele kell kapaszkodnunk. A nehéz emberek arra használtatnak az Isten által, hogy odaüzenek minket Jézushoz, belekapaszkodjunk az Úrba, és mondjuk, Uram, nélküled nem megy. Nélküled ezt az embert nem tudom szeretni. Nem tudok neki engedni, nem tudok neki megbocsátani. Te segíts rajtam, mert erőtlen vagyok ehhez. Add meg nekem, hogy le tudjam győzni ezeket az én gonoszságaimat, és úgy reagáljak erre az emberre, hogy te akarod. Jézusba kapaszkodásra tanít minket, testvérek, az Úr a nehéz emberek által. Nagy lecke ez. Nagy lecke. Na hát, Dávid itt van a nagy győzelem után, kap egy jó barátot, kap egy beosztást, kap egy nagy dicséretet a néptől, és kap egy ellenséget. Mindezek közepette az Úr kezébe van, az Úr iskolájába, az Úr formálja, tanítja, készíti fel arra a feladatra, amire őt kiválasztotta. Minket is, testvérek, az Úr a kezébe tart, az övéi vagyunk, és gyúr, és formál. Úgy olyanok legyünk, mint Jézus. Hogy kiábrázolódjon bennünk a Krisztus. hogy visszamutasson az életünkre rá, és őt dicsőítsük a világban, a családunkban, a munkahelyünkön, a gyülekezetben. Engedjük, hogy az Úr tanítson minket is az ő iskolájába. Akár jó barátok által, akár jó beosztás által, akár népszerűség által, akár egy nehéz ember által, egy dörzs ember által, akit mellénk helyezett. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy láthatjuk azt, hogy hogyan nevelgetted, hogyan formálgattad ezt a Dávidot, a fiatal embert a te iskoládban, hogy legyen majd egy olyan király, aki a népének is javára válik, de előre mutat Krisztusra, a te áldott fiadra, és aki dicsőít téged, akit használsz arra, hogy megírjad általa a zsoltárokat, és tanítsál bennünket is imádkozni, akit olyan csodálatosan hordoztál a te kegyelmeddel minden bűne ellenére. Köszönjük néked, hogy láthatjuk, hogy hogy alakítottad, hogy formálgattad őt, hogy alkalmas eszköz legyen a kezedben. És Urunk, ha hozzád tértünk, akkor mi is ott vagyunk a te kezedben, és ott vagyunk a te iskoládba. Formálj minket is, hogy olyanok legyünk, amilyennek elterveztél minket, és úgy be tudjuk tölteni azt a feladatot, azt a küldetést, amit ránk bíztál a magunk élete idején. Formálj minket is, Urunk, akár jó, akár rossz által, akár kellemes emberek által, akár istentelen emberek, gyűlölködő emberek által. Formálj minket, Urunk, és segíts, hogy benned és nálad tudjunk maradni, hiszen ez mindennek a titka. Annyira jó látni Dávidnál, hogy akármi történt vele, akár fölemelték, akár letaszították, akár gyűlölték, akár szerették, ott volt melletted. És te adtál neki egy olyan belső nyugalmat, békességet, alázatot, kedvességet, amit nem lehetett máshonnan megszerezni és megtanulni, csak tőled. Segíts, hogy melletted, ami áldott tanárunk mellett, ott tudjunk maradni mi is, minden körülmények között. Meg tudjunk maradni alázatban, szeretetben, kedvességben. Óvjál meg minket a gyűlölködéstől, a bosszúállás indulataitól. Óvjál meg minket a kétségbeesés mélységétől. Óvjál meg bennünket, Urunk, a büszkeség, a hiúság, a kivagyiság kísértéseitől. Hadd maradjunk melletted. Áldott Jézusunk, köszönjük, hogy te vagy mindennek a titka. Te nálad van a bocsánat a bűneinkre, és te nálad van az erő, és te benned van a hatalom, hogy bennünket magadnál tarts, magadhoz ölelj, és megtaníts minket arra, hogy az az indulat lakozzék bennünk is, ami benned. Segíts így maradnunk a mai napon, holnap és az egész életünkbe. Segíts ott maradni a te iskolába, és engedni, hogy formálj, alakíts minket, hogy a te dicsőséget fölragyogjon általunk is. Köszönjük a mai ígét, a tanításodat, kérünk légy velünk, és áld meg gyülekezetünket. Hadd imádkozzunk azokért, akik otthon vannak, nem tudtak eljönni. Hadd kérünk azokért, akik talán kórházakban szenvednek, és kezelés alatt állnak. Adj nekik gyógyulást, testi, lelki megépülést. Imádkozunk hozzád a gyermekekért, a fiatalokért a gyülekezetünkben. Hadd hozzuk eléd az országunkat, népünket, kormányunkat. Könyörülj meg rajtuk, és add, hogy előtted alázatban tudjanak maradni legfőbb vezetőink is, de népünket is vondd magadhoz, hogy ne a büszkeség, ne a gőg, ne a hiúság uralkodjon, hanem az előtted való alázat, és így a békesség és a szeretet. Kérünk arra, hogy segíts, vondd magadhoz a mi népünknek a szívét. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi esedezéseinket, följebb, mint mi azt gondoljuk, hogy el tudjuk képzelni. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben tartjuk meg az alkalmainkat. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. A presbiter testvéreknek hirdetem, hogy szerdán 6 órakor gyülekezetünkben presbiteri gyűlést tartunk. Szeretettel hívjuk és várjuk a presbiter testvéreket erre az alkalomra. Zárszámadást, a költségvetést kell megtárgyalnunk, névsort, és az ilyenkor szükséges papírokat kell átgondolnunk, átbeszélnünk és elfogadnunk. Tehát szerdán este 6-kor presbiteri gyűlésünk lesz. A gondnok úr szeretne még egy pár gondolatot mondani a február 9-i disznyóoros ebédről.
Kedves testvérek, mindenki sok szeretettel hívunk arra az alkalomra, amit már egy héttel ezelőtt is hirdettünk. Tehát ez mához 2 hétre, nem egy hét múlva, mához 2 hétre lenne ez az alkalom, amikor úgy gondoljuk, hogy Isten tisztelet után, úgy javaslom, hogy túlnyomó részt itt maradva, egyrészt berendeznénk a parókia alatti földszinti részt arra, hogy egy ilyen közös ebédre legyen lehetőség. Természetesen ezt követően utána el is pakolnánk. Az alkalmat először egy picikét nehéz szívvel hirdettük, mert talán ez egy olyan alkalom, amikor nem az ige állt a középpontban, de aki felajánlta ezt a lehetőséget, az ő szívében a kedves feleségével, itt egyébként Ács Sándorról és kedves felegéről van szó, az volt, hogy a gyülekezet közösségét építsük ezzel, legyünk együtt. És bizonyos mértékben a gyülekezet együttlétével, összetartozásával dicsérjük Istent. Ez azért is nehéz most egyébként, mert nem tudjuk, hogy milyen idő lesz, tehát tél van, nem kint leszünk az udvaron, mint az esküvői szeretett vendégségek alkalmával szokott lenni, ott sokkal könnyebb ez a gyerekeket is figyelembe véve. Itt most bent leszünk, és ha netalántán kemény téli idő van, vagy netalántán saras idő van, akkor nehéz lesz az udvar és a földszín között mozogni, de ezt úgy hiszük, hogy meg tudjuk tenni, és szeretnénk mindenkit hívni, mint mondtam, gyülekezeti együttlét, ez lenne a szándéka mind a felajánlónak, Sándoréknak, nagyon szépen köszönjük egyébként, mind pedig valamennyiünknek és a presbitériumnak is az a szándéka, hogy ezt értsük meg, és tényleg legyünk itt, minél többen jöjjünk el. Ezzel kapcsolatban van egy papír már kint az Ágnesnek az asztalán, az iratterjesztés asztalán, oda legyenek szívesek felírni a testvérek, de nem baj, ha zárójelben, vagy kérnénk, hogy írják oda, hogy hány fő is, tehát, hogy Pauk János, most akkor 2 fő, a feleségem meg én, vagy tehát, hogy tudjuk, mert ugye annak megfelelően kell egyrészt a húst is feldarabolni, meg minden egyebet, tehát nem szeretnénk azért pocséklásba menni. Tehát mindenkit nagyon sok szeretettel hívunk erre az alkalomra, mind az előkészületekhez, mind pedig az utómunkálatokhoz, és legyünk együtt a gyülekezet közösségében azzal a reménységgel, hogy az Isten dicsőítő újszegedi gyülekezet ezzel is épül és gazdagodik. Nagyon szépen köszönöm, és akkor mához 2 hétre.
Köszönjük szépen. Fontos lesz ez, hogy eddig 40-en jelentkeztek körülbelül a testvérek, és itt azért fontos, hogy elő is kell készíteni a dolgot, és utána el kell pakolnunk. És ez bent ez komoly munkát igényel, és ehhez mindenképpen segítség kell, mert a disznót valahol levágják, aztán szombaton már itten feldolgozzuk, előkészítjük egy páran, de azért itten meg kell teríteni, meg utána el kell mosogatni, pakolászni, úgyhogy ebbe segítséget kérnék. Egyébként a menü egy leves lenne, és akkor utána pedig egy pörkölt és hurkakolbász. Ennyit tudunk itt produkálni. Na hát a testi táplálék mellett azért a gyülekezetben a legfontosabb a lelki táplálék. Úgyhogy a lelki alkalmakra is készülődjünk, és legyen velünk az Úr az igével. És maradjon ő a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.